Isten igét olvasom és hallgassuk, úgy, ahogy azt jeleztem a keresztség kiszolgáltatásakor. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, a 12. fejezetből most egy egybefüggőbb részt fogok olvasni, a 11. verstől egészen a 15. versig. Esztelenné lettem, ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanotok, hiszen semmivel sem voltam alávaló a legfőbb apostoloknál, még ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, a csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak nem az, hogy én magam nem voltam a terhetekre. Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagyon szívesen is hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, annyiszor úgy gondoltuk, hogy valóban jó lenne rád bízni az életünket minden nehézségével, terhével, próbáival, és az az ének, amit olyan szépen megfogalmaz a dicséretmondó, hogy kegyelmes Isten, akinek a kezébe tettük az életünket, ez annyira igaz egy-egy pillanatára az életünknek. Csak aztán valahogy telnek a napok, és mi nem győzzük kivárni, hogy utat mutass, ezért keresünk magunknak utakat, nem oldódnak a helyzetek, ezért megpróbálunk más eszközökkel megoldást találni, és lassan azt vesszük észre, hogy már nem is vagyunk a te kezedben. Ezért újból és újból oda-vissza kéreckedünk. Talán ezen a mai vasárnapon is. Megint eltelt egy hét, vagy egy hosszabb idő az életünkben, és megint látjuk azt, ami nehéz volt, ami terhes, amit elvesztegettünk, vagy elveszítettünk, és most jövünk azért, hogy újra ott legyünk a tenyereden. Hogy egy picit megpihenjünk, és megint azt érezzük, hogy van kire ráterhelni mindazt, amit nehéz hordozni. Így köszönjük, hogy megállhatunk előtted is, nem utasítasz el, nem mondod azt, hogy már többször jártunk így itt, hanem nyitott szívvel várod azt, hogy odafigyeljünk rád. Így kérjük most is a te eligazításodat. Így kérjük, hogy valami olyasmi üzenetet adj nekünk, amiben meg lehet kapaszkodni, és amin el lehet megint indulni. Ami újra ad bátorítást, vigasztalódást, segítséget. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és jelenléteddel így áld meg Isten tiszteletünket, hogy engedelmes szívünk valóban tudjon rád figyelni. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 23. Zsoltárunknak az éneklésével. A 23. Zsoltárunkból az első verset énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom.
Thank you.
Alapigénket újraolvasom Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, a 12. fejezetből, hasonlóképpen a 14. versből, csak egy másik gondolatot abból, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Foglaljuk el a helyünket. Még egyszer olvasom ezt a fél mondatot. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Amikor én ezt elolvastam, és egy kicsit kezdtem gondolkozni rajta, azt gondoltam, hogy ez egy annyira romantikus egy mondat, csak kár, hogy ez nem nagyon igaz. Nagyon idilli az a kép, hogy én téged csak önmagadért szeretlek. Aztán azon is elkezdtem gondolkozni, hogy miért, ha ez így lenne, az elég lenne nekem. És így bonyolultam bele ebbe a bibliai részbe, és én remélem, hogy a bonyolultságom ellenére mégis valami érthető üzenet a végén megszületik, amit én megértettem, és aztán mindenkinek a lelkére bízom, hogy azzal kezdjen valamit. Nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Olyan ez, mintha felhívna bennünket ez az ige egy érdekmentes kapcsolatra, vagy kapcsolati rendszerre. Hogy milyen lenne úgy élni, hogyha nem érdekkapcsolatokban élnénk. Vannak olyan napjaink, amikor nagyon sötéten látjuk az életünket, a világot is. Néha ezekből mostanában egyre több van. Ilyenkor magunkat is sajnáljuk, ilyenkor úgy furcsa fényben tűnnek azok az életközösségek is, amelyek máskor arra azt a célt szolgálnák, hogy egy kicsit megjobbítsák az életünket. Gondolok itt házasságra, testvérkapcsolatra, gondolok itt barátságokra, munkahelyi közösségekre, gyülekezeti közösségre. És amikor sötéten látjuk, akkor így végig zongorázzuk az egész életünket, és azt mondjuk, hogy nincs is olyan, hogy érdekmentes kapcsolat. Ugye már most jeleztem, és remélem nem sértődtek meg azok a családok, akik a gyermeküket elhozták, hogy egyelőre az ő gyermekük még velük csak egy érdekkapcsolatban állnak. Igazából eszik azt, ami belőlük való, fekszenek és melegszenek abban az ágyban, amit én adok nekik. Nagyon jól tudják azt, hogyha valami nem tetszik nekik, kettőt kell nyűszíteni, és akkor ölbe kerülnek, és az milyen jó állapot. Hát kihasználnak minket, ez egy érdekkapcsolat. Nyilván, hogy ez nagyon szépen fog fejlődni, mert hogy ezeknek a gyermekeknek ott van egy nagyon törékeny kis lelki világ, amit Isten is beléjük helyezett, na hát arra kéne nagyon vigyázni. De aztán így van az óvodába is. Ki a barátod? Pistike. És miért ő a barátod? Mert neki Star Wars-os legója van, és jó vele játszani. Ez végül is egy elfogadott dolog, hogy valahogy valami közös pontot így találunk egymásban. Aztán utána jönnek a nagymamák, és a gyermek olyan aranyosak, ezek a kis cofos kislányok, nagy mosolyjal, meg kisfiúk, szaladnak a nagyi elé, és a megülelés előtt az a kérdés, hogy nagyi, mit hoztál? Mert ő nem jöhet üres kézzel. Egy kicsit mi is rontjuk el, egy kicsit érezzük is azt, hogy ők számítanak arra, hogy én adok valamit. Belekeveredünk az iskolai közösségbe, elfogadjuk az osztálytársainkat, vagy nem fogadjuk el. Az egyik a barátom lesz, mert szimpatikus, meg jó fej, meg olyan laza, mint én vagyok, a másiknak eláll a füle, de mindig van leckéje, vele is jó-jóban lenni. És ez is létrehoz egy közösséget, aztán elfogadom azt is, mert viszont is elsül a dolog, hogy nem kellek másért, de néhány dologért, amit adni tudok, azért kellek. Hát akkor abban megpróbálok jobbnak lenni. Így nevel minket az élet. Valószínűleg a házasságban is egy kicsit ezt éljük meg, még akkor is, hogy ez a legszentebb dolog. Még bibliai alapokon is indulunk vele, de már ott megfogalmazódik ez magától, Istentől. Nem jó az embernek egyedül. Adok neki segítőtársat, hozzáélőt. Miért nősülök meg? Miért megyek férjhez? Mert nem jó egyedül. Mert valakire rá akarom önteni a terheimet, valakinek akarok panaszkodni, valakivel együtt akarok utazni, valakivel együtt akarok örülni, valakivel együtt akarok megmelegedni az ágyban. Ezek mind bibliai mondatok. Ez mind arról szól, hogy nekem ő kell. Mert van nála valami, ami kell az én életembe is. És így vagyunk Istennel is. Hát ezt muszáj bevallani, mert ez az őszinte, hogy Isten kell azért, mert tud segíteni, mert tud gyógyítani, mert tud helyrehozni dolgokat. Ez is egy érdekkapcsolat. Van egy olyan mese, nagyon sok olyan mese van egyébként, amit úgy csinálnak meg a gyerekeknek, hogy úgy is tudják, hogy a szülőkkel együtt nézik, és akkor a szülőknek is legyen benne valami üzenet. Én szeretem ezeket a kicsit felnőttesebb meséket. Az én korosztályom valószínűleg jobban emlékszik még Snoopy-ra, meg az eredeti rajzfilmre, amiben van egy zenei kis betét, egy nagyon szép kis dal, és ez a kis dal arról szól, hogy kölcsönös és érdekmentes barátság. Iróniával éneklik benne, mert az egyik csak ráncigálja a másikat, és kihasználják egymást, és az benne az irónia, hogy miért ilyen van, ilyen létezik. Kölcsönös és érdekmentes kapcsolat. És amikor azt gondoltam, hogy úgyis azt kell majd mondanom a végén, hogy ezt mi rosszul csináljuk, és mi szeretnünk kell egymást önmagunkért is, mert Isten is csak önmagamért szeret, és nem azért, amit csinálok, vagy amit csinálnom kellene. Akkor utána rájöttem arra, hogy emberileg nézve viszont a másik oldalon, lélektanilag valahogy nekem ez mégis kevés, mert valamit én is szeretnék hozzátenni a másikhoz. Mert az önbecsülésemhez kell az, hogy nem csupán magamért szeressenek, mint nulla, mint semmi. Aki semmit nem képes adni, aki semmit nem tud mondani. Hanem csak kell legyen érték az életembe, amiért szeretnek, és akkor a másik se sértődjön meg, hogyha én őt az értékiért szeretem. Most ezeket tessenek jól érteni, ezeket a gondolatokat. Ez sokkal bonyolultabb ennél. Van egy példa, hát ezen tudom a legjobban szemléltetni, bocsássa meg mindenki nekem. A házasságainkban is így van. Amikor azzal jön valakinek a házastárs, hogy mondd, te miért szeretsz engem? Mi erre a jó válasz? Ha elkezdek felsorolni tulajdonságokat, hogy te olyan jól főzöl, meg amúgy is annyira csinos vagy, meg annyira szép az, ahogy tudsz foglalkozni a gyerekekkel, akkor azt mondja, akkor az lesz a válasz, hogy ja, hát neked csak egy szakácsnő kellett? Neked csak a külsőm számít? Az, hogy belül mi van? Nem is. Nincs erre így válasz. Ha viszont azt mondom, hogy nem, én önmagadért szeretlek, akkor meg azt mondja, mi az, nem tudsz felhozni semmit? Ugye nem tudsz mondani semmit, hogy engem miért kéne szeretni? És akkor ezzel úgy le is rendeztük a dolgot. És ez van benne az életünkben. Hogy most szeress magamért, de mégis becsüld meg azt, amit adni tudok. És Pál apostol belekerül egy olyan viszályba, amiből ő se tud jól kijönni, és mégis megfogalmazza ezt a nagy igazságot, most még egyszer olvasom, hát ha más füllel hallgatjuk, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Nyilván ugye benne van az, hogy én nem várok el tőletek semmit, hogy én nem akarok rajtatok élősködni. Én nem azt keresem, amivel hasznot tudok húzni belőletek. De szeretném keresni, amik ti magatok vagytok, és azon belül, akik ti vagytok, biztos, hogy megvannak az értékeitek, nekem arra szükségem is van. Én azzal szeretnék valamit kezdeni. Egy feszült és nyomorult kapcsolat ez egyébként, és nem akarom már sokadjára idézni, mert nagyon sokat olvastam a gyülekezet előtt ebből a korintusi levélből az elmúlt időszakban. Pál apostol belekeveredik, belegabajodik egy ilyen dicsekvésbe, amire már a végén ő is azt mondja, hogy ez egy ilyen esztelen és haszontalan dolog, hogy ti is felsorakoztatjátok, hogy mibe vagytok jók, meg én is felsorakoztatom, hogy én mibe vagyok jó, és akkor majd legyőzzük egymást, és megnézzük, hogy kinek kire volt igazán szüksége. Pál apostol ebben még belekeveri azokat a nyomorúságait, vagy szenvedéseit, vagy próbatételeit is, és aztán azt mondja, hogy hát akkor engem ezeken végighordozott Isten, és ahogy végighordozott Isten, én most ezzel fogok dicsekedni. De nem vezetett ez sehova se. Pál apostol elmondja, hogy nem akart ő nagyon nyakára akaszkodni másoknak. Amikor ott volt ebben a gyülekezetben, másfél évet töltött el Korintusban, akkor a saját kétkezi munkájával fenntartotta magát. Úgy tartotta fenn magát, mint ilyen bőrkikészítő mester, mint sátorponyva készítő. Egy egyszerű kétkezi munka volt, és mégis közben ő volt a nagy tanító. hogy vajon ő ezt miért tartotta helyesnek, vagy miért gondolta azt, hogy azért ő nem akar ennyire belekapcsolódni, vagy belefolyni az ő életükbe. Talán az egyik az, hogy ezt az önfenntartást, ezt példaként is akarta állítani. Hogy én aztán meg kéne álljak egyszer már a saját lábamon is. Annyira jó, és annyira jó dolog az, amikor segítőink vannak. Annyira jó dolog az, amikor a másik tud ugrani, és az én esetlenségemet ki tudja egészíteni, amikor tudok meríteni a másik öröméből. De próbáltam ezt elmondani, így pont a gyermeknevelésünkkel, hogy a gyermekeinkkel való kapcsolatunkkal kapcsolatosan is, hogy de az ő élet az nem az én életem. És én ezt szeretem sokszor hangsúlyozni, hogy Isten is valahogy így szeretne látni minket, hogy egyszer úgy önállóan is a lábamra tudjak állni, hogy egyszer el tudjam mondani a saját imádságaimat is. Jézus, amikor imádkozni tanítja a tanítványokat, és elmondja a mi atyánkot, na ti így imádkozzatok, akkor ezzel csak egy mintát ad. Ennél az imádságnál, ami egy nagyon szép imádság, és talán a leggazdagabb, mert minden benne van, aminek benne kell lenni egy imádságban. De csak egy példát ad arra, hogy látjátok, én most arra buzdítalak titeket, hogy ti is kérjetek olyat, ami nektek való kérés. Ne az enyémet kérjétek, hanem olyat, amit ti akartok kérni. És ha hálát adtok, akkor ti gondoljátok végig, hogy miért akartok hálát adni. Ne egy ilyen általános hálaadás legyen. Nem tudjam azt mondani, hogy én ezt megköszönöm neked. Pál apostol ezzel az önfenntartásával nem távolságot akart tartani a gyülekezettel, hanem inkább csak ezt elmondani, hogy én is megoldom magam, és nektek is az a cél, hogy megoldjátok magatokat. Mint hogy egy lelkipásztor sem tudja megoldani mindenkinek a gondját, és hiába megyek el a lelki gondozóhoz, ő se fogja megoldani az én gondomat. Azok az én harcaim maradnak. Pál apostolnak az életében lehet, hogy ezt a másik oldalon kicsit rosszul értelmezték. Ne haragudj, hogyha én nem tudom viszonozni, akkor engem adóssá teszel mindig, és adósként nem jó élni. Mi nagyon szeretjük a kapcsolatainkban ezt, és így ki is szoktuk mondani, hogy na, most kvittek vagyunk. Te segítettél egyet, én is segítettem egyet. Akkor itt is egy pipa, ott is egy pipa. Nem tartozik senki senkinek. De nem ez a lábraállítás egy idő után, hogy akkor pont ugyanannyi pipa van nálad, mint nálam. Néha nagyon úgy van az életünk, hogy nagyon be kell segíteni a másiknak. De ez nem azt jelenti, hogy én megcsinálom helyette. Ugye a gyerekeinknél hányszor el szoktuk ezt rontani, én is számtalanszor beleesem ebbe a hibába. Add ide, fiam, gyorsabban megcsinálom, ne piszmogjál vele annyit. De valahol meg kell tanulni élni. És Pál apostol valahogy ezt akarja oda tenni eléjük, hogy ti is próbáljatok meg magatokról gondot viselni. Nem veszem el azt, ami a tietek, de most úgy érzem, hogy amit adnom kell nektek, az azt a célt szolgálja, hogy egyszer önfenntartóak legyetek. És van talán egy másik gondolat is Pál apostolnak ebben a határozottságában, ez pedig az, hogy egy picit független is szeretnék maradni tőled. Ez megint csak egy ilyen lélektani dolog. Ez a függés helyzet, ez nagyon gyorsan kialakul bennünk egymás felé is. A gyermekeinktől is, a társunktól is, a barátainktól is, a gyülekezeti közösségben, a másik embertől is tudunk függeni, és ez a függés inkább az elvárásokban jelenik meg, hogy mik az elvárások, és miket kell akkor nekem teljesítenem. Pál apostol pedig azt mondja, hogy az az igazság, ami nála van, az nem szenvedhet csorbát. Az Isten igéjét ő úgy akarja átadni, hogy azzal a maga élével szeretne hasítani, vágni, néha helyére tenni dolgokat, hogy ne legyen az úgy elsimítva, vagy lekerekítve. Ezt is nagyon mindjárt fogjuk érteni, hogy milyen jól megérjük, amikor van egy jó barátunk, és butaságot csinál. Amikor nem jó irányba megy az élete, és nem merek neki szólni, mert félek, hogy a kapcsolat meg fog romlani. Mert túl közel kerültünk már egymáshoz ahhoz, hogy én ezt merjem mondani. Persze pont a másik oldalát szeretnénk úgy igazán megélni, hogy az igazi barát és az igazi társ az legyen ott bennem a velem együtt a nehézségekbe, és merje megmondani azt, hogyha valami nem stimmel nálam. Pál apostol azt mondja, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Azt az embert, aki minden mögött van. És hogyha megnézzük önmagunkat is, de megnézzük az összes bibliai embert, aki akár Jézussal találkozott, mind valami mögé elrejtőzött, és mind valamit felkínált, akár Istennek, akár a másik embernek, hogy nézd, ezt tudom adni, ez is legyen a tied, ez is legyen a tied, de közben az az ember kibányázhatatlan mélységben volt. Igazi kapcsolat nem tudott születni, mert oda a mélyre senki nem mert volna leásni. Amikor Jézus elé oda megy egy beteg, akkor azt mondja, hogy nézd, itt van a betegségem. Ez a nagy probléma közted és köztem, hogy én nem tudlak téged dicsérni, mert nyomorult az életem. Vedd el, és akkor jó lesz a kapcsolatunk. És erre Jézus nem elégszik meg ennyivel, hogy jó, akkor gyógyulj meg, hanem elkezd beszélgetni ezekkel az emberekkel. Hogy legyen valami több is az életében, hogy tényleg mindig egy nyomorúság, egy betegség az, ami az életük nagy tragédiája. Ez már csak egy kis habatortán. Az, amikor belül már az ember rég elvesztette magát, amikor rég tele van félelmekkel, amikor rég feladta az életnek az értelmét is. Na, ott azt kellene ott valahogy megtalálni először. De ugyanígy van a bánatban élő emberrel is. Egy-egy nagy tragédia, amikor elveszítek valakit, nem csupán arról szól, hogy elveszítettem és elengedtem a kezét, hanem arról is szól, hogy mit csináltam jól, és mit nem csináltam jól az életünkben. És ezekkel nagyon nehéz szembenézni, hogy én ott ki voltam, abban a helyzetben. És ugye, mivel nem tudok már ezen változtatni, ezért ott teherként rajtam is marad. Hol találom meg azt az embert, aki feloldoz engem, aki belém lát, aki megérti, hogy én mind megyek keresztül, aki úgy tud elfogadni, amilyen vagyok. Hogy néha vádaskodom, hogy néha azt mondom, hogy igazságtalan az élet, de igazságtalan Isten is, és ezek a harcok mindig nehezek. De ugyanígy talál meg Jézus a sikereink között is. Van olyan tanítvány, aki a vámszedő asztal mellől hív el, nagyszerű életet élt, gazdagságban, minden jó volt, minden szép volt, és mégis mögé látott Jézus, és azt mondta, hogy én azt az embert keresem, ami ezek mögött van. Néha én is belekukkantanék egy-egy ilyen terepjáróba, hogy ki ül benne. Nem az arcát akarom látni, hanem az életét. Hogy mi az, ami arra készteti, hogy valamivel ő is megmutasson valamit magából, és miért nincsenek egy másik csatornája. És ez vajon csak az ő hibája, vagy az én hibám is, hogy nem is adtam erre lehetőséget neki. Hol vannak elrejtve az emberek? És hol vagyok én elrejtve a saját életemben? Mert mindenkinek megvan itt a saját élete. A küzdése is, meg a nagy dicsőségei is, amivel Pál apostol azt mondja, hogy hát most már esztelenség ezekkel dicsekedni. Mert nem azt mutatják, ami igazán én vagyok. És egy kicsit Istenhez is így állunk, mert Isten is, hogy látjuk őt? Mindig jön és nézi a gyümölcsöket, megteremtem, nem? Jobb lettem egy kicsit, nem lettem jobb? Nézi a bűneimet, na már ezt is elhibáztam, az se lett sokkal jobb az életembe. Sokszor talán elvárná azt, hogy én nagyobb hittel álljak, nagyobb engedelmességgel engedelmeskedjek annak, amit ő szeretne, és persze várná, hogy én áldozatokat is hozzak, és még nagyobbakat vállaljak, de nem tudom hozni. És ebből Isten szeretne felszabadítani, és azt mondja, hogy nem azt keresem, ami a tietek. Nem azt keresem, ami egy póz. Nem azt keresem, amit kierőszakolsz magadból, hanem titeket, magatokat kereslek. És igazából abban a belső emberben ott van valami, amiből Isten egy nagy csodát ki tudna bányászni. Ezt kellene valahogy megengedni neki, hogy tényleg ilyen őszinteség legyen bennem Isten felé, és engedjem, hogy ő is azzal foglalkozzon, amivel ő akar foglalkozni az életem, és nem mindig azzal, amit én teszek elé. Erre mondja Pál apostol, és szerintem ez egy nagyon szép mondat így összefoglalóan, hogy nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. És nyilván, hogy utána, hogyha ez Istennel való megvalósul, akkor ez való megvalósul helyesen az életünkben. Akkor fogjuk tudni értékelni a másik ember életébe azokat az ajándékokat, amelyek pont azért vannak az ő életébe, mert az enyémet azzal kell kiegészíteni, és így akkor nem bízom el magam. Nem tudod egyedül megélni az életedet. Nem lesz egyedül minden tökéletes. Isten ezt jól találta ki, hogy nekünk szükségünk van egymásra. Ugyanakkor meglátni azt a másik embert is ott a legmélyén. Ott a lelkemén azt, aki van, és néha megmutatni magamból is azt, ami én ott belül vagyok. Ezek azok az igazi közösségek, amelyek aztán sok vihart át tudnak vészelni, mert ilyen vihar nagyon sok van az életünkben. Adja Isten, hogy egy kicsit ezt át tudjuk gondolni, és talán átrendezni az életünkben, hogy nekünk nem a kirakatba tett dolgainkra van szüksége a másik embernek, hanem arra az indulatra, ami úgy belülről jön. Sokszor beszélünk mi szeretetről, meg türelemről, meg megbocsátásról, de ennek azok a belső indítékai kellenek a másiknak, és nem a külső jelei. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy ebben adjon nekünk több lehetőséget, bölcsességet, hogy próbálkozzunk máshogy élni. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, néha egy kicsit féltjük azokat az összegyűjtött kincseket, amiket olyan nagyon nehezen rakosgatunk egymásra az életünkbe. Félünk attól, hogy jön valaki, és az egészet elveszi, vagy az egésznek elveszti az értékét. Az, amit mond, amit tesz, ahogy megbánt, ahogy nem fogadja el azt, amit mi is szeretnénk ajándékozni magunkból. És néha egy kicsit tőled is félünk, mert annyiszor átrendezed az életünket, és amire mi annyi energiát befektettünk, hogy megszerezzük, arra azt mondod, hogy az nem kell. Ezért félünk a veled való találkozástól is. Talán inkább csak azt tennénk eléd, amire már mi magunk is rájöttünk, hogy nem jó, hogy nem működik. Ezeket belátjuk, és akkor azt mondjuk, hogy na, ott kellene egy kis segítség. De amikor azt mondod, hogy minket, magunkat keresel, akkor belénk látsz jobban, és mi ettől azért meg tudunk rettenni. Hogy mi lesz akkor, hogyha a te akaratod nem egyezik a mi akaratunkkal? Hogyha te máshogy látod az út folytatását, mint ahogy mi szeretnénk? Hogy esetleg nem csak ajándékokon keresztül akarod teljesebbé tenni az életünket, hanem próbákba engedsz bele, amelyben megharcolunk, és megküzdünk, és néha ezek sérüléseket is jelentenek, de te így gondolod, hogy utána nagyobb és jobb felismeréseink lesznek, talán közelebb kerülünk te hozzád is, vagy egyszerűen máshogy fogjuk látni és értékelni az életünket. Ezeket egyen-egyenként kell veled megharcoljuk, és ebben a közösségben most csak azt kérjük, hogy mindenkinek a saját harcában légy jelen. Köszönjük, hogy elé tudjuk így vinni a betegeinket. Nyilván, hogy az emberi nyomorúságok, betegségek mindig megterhelnek bennünket, és hisszük, hogy neked hatalmad van ezeket elvenni. Mindig csak olyankor vagyunk bajban, amikor a hatalmaddal nem így élsz, hanem valami más utat készítesz. Így imádkozunk ma azokért is, akik emlékeznek, akik gyászolnak, akiknek az életük gyökeresen megváltozott egy-egy pillanatban, és most ezt föl kéne dolgozni, és kellene tovább menni, és szükség lett volna a másikra, és igen, arra, amit adott, és amit beletett kapcsolatba és segítségbe. Engedd, hogy legyen segítségük, legyen támaszuk, és az ő erőtlenségüket pótolhassa ki a te erőd és hatalmad. És embereket is kérünk melléjük, olyanokat, akik gyengétséggel tudják hordozni az ő terhüket is. Imádkozunk ezért a gyülekezetért is. Imádkozunk benne a szolgálatainkért, azért, hogy észrevegyük egymás ajándékait, és azt be tudjuk építeni a közösség életébe. Ugyanakkor ne ezért szeressük egymást, hanem azért, mert te egymás mellé helyeztél bennünket. Nagyon különfélék vagyunk, különféle életsorsokból jöttünk ide, és te akartad, hogy mi egy közösség legyünk. Engedd, hogy így tudjuk csodálni is egymást. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, a rajtunk lévő terhekért, annak a hordozásáért. Zokszó nélkül vettük el a jót is, engedd, hogy ne téged hibáztassunk a rosszért. És imádkozunk ezért a világért is, amely tele van nehéz jelekkel és próbatételekkel, békétlenséggel és háborúsággal. Mutasd meg benne a te dicsőségedet, és akkor helyre fog minden kerülni. Csak akkor engedd, hogy mi ezt a dicsőséget meglássuk, és meg tudjuk láttatni másokkal. Kérünk, hogy hallgass meg most is imádságunkat, adj erőt a következő hetünkhöz, a feladatainkhoz, és adj békességet legfőképpen a szívünkbe. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk, Szalontai Dezsőné, született Antal Éva, 76 éves, és Hegedűs Imre, 50 éves testvéreinktől. A nagy kegyelmű Isten vigasztalását kértük azok számára, akik ma rájuk emlékeznek, akik ezen a próbatételen keresztül menve keresik azt, hogy ki az, aki azokat a nehéz helyzeteket, és talán azt az űrt, ami megmaradt az életükbe, be tudná tölteni. Hitvallásunk szerint, hogy szerint Isten maga az, aki az erőtlen ember erejét meg tudja sokasítani, és tudja őket hordozni a nehézség idején is. Isten adjon számukra békességet. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy ma délután 5 órakor, mint minden hónap első vasárnapján zenés-gitáros istentiszteletet tartunk. Erre vendégige hirdetőt várunk, Bárány Zoltán, Monor nagytemplomi beosztott lelkipásztor testvérünket, volt már közöttünk, szerettük, jó volt őt hallgatni, szeretettel hívogatom most is a gyülekezetet, tehát ma délután 5 órakor lesz ez a zenés istentiszteletünk. És szeretnék még egy kicsit profán hirdetést mondani, de ez is hozzátartozik a közösségünk életéhez. Hosszú éveken keresztül sok olyan gyülekezeti alkalmunk maradt el a Covid miatt, amiben találkozás nem sikerült, és hát egy volt olyan, amit máshogy nem is lehetett volna pótolni. A gyülekezetünk életében korábban volt egy ilyen lehetőség, hogy idősebb vagy ráérő testvéreket szívesen vártunk ide a gyülekezeti házunkba egy-egy kis közös mozgásra, egy kis tornára. Ennek azt a nevet adtuk, hogy nyugis torna, ami nem egy ilyen ugrabugrálás. Ez nyilván jelzi azt is, hogy idősebbek is egy kicsit érezhetik azt, hogy ők is tudnak még mozogni, őket is meg tudja újítani egy kicsit így külső erőnlétükben is ez az alkalom. Szeretettel várjuk, elkezdenénk ezt újra őket. Szeretettel várjuk őket. Minden kedden 3 és 4 óra között tartjuk ezt a közösségi házunkban, a gyülekezeti házban, itt az utca túloldalán. Várjuk a becsatlakozókat, meg azokat a régi harcosokat, akik újra felmerik ezt vállalni. Tehát szeretettel ajánlom ezt is mindenki figyelmébe. Isten tiszteletünk zárásaként a 832-es számú énekünk 5. versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 832-es számú énekünk 5. verse. Ő visszajön Sion előbb, mint véled.